Kulturális hírek az Inforádióban.
Kedves hallgatók, folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében a Katona József Színház és a Nemzeti Színház bemutatóit ajánljuk figyelmükbe. A mikrofonnál Gál Ildikó, a felelős szerkesztő Csák Gyula. Trill Zsolt, Udvaros Dorottya és Szatori Dávid főszereplésével a világhírű román direktor Silvio Purcaréte rendezésében mutatja be Shakespeare, ahogy tetszik című komédiáját holnap a Nemzeti Színház. Olá András kérdezte az Orlandót alakító Szatori Dávidot.
Egy nagy kirohanással kezdődik a történet, amikor is elege lesz abból, hogy a bátya nem olyan sorsban tartja, amit egyébként az apja végrendelkezett, és fogja a sátorfáját, elindul. Egy nagy bújdokolás közepette, az egyetlen dolog, amiben kapaszkodni tudod, a szerelem, ami marad neki.
Az előadásban Udvaros Dorottya és pár kisebb szerep kivételével a női és férfi szerepeket mind férfiak alakítják. Kicsit talán kikacsintás is ez a Shakespeare korrabeli viszonyokra. Milyen volt a munka a rendezővel, Silvio Purcarétével? Ön ugye már korábban dolgozott már Andrei Serbánnal is. Milyen benyomásai alakultak ki a román rendezőkről?
Érdekes, egészen más rendező Serbán és ő. Abban mondjuk mind a ketten megegyeznek, hogy nagyon lazán és színesen kezelnek egy anyagot. A Purcaréte is úgy mutat, ahogy tetszik el, hogy nagyon sok változata volt egy-egy jelenetre, sok mindent kipróbáltunk a kevés idők ellenére. Ha valami nem működött, azt hamar eldobta, nem ragaszkodott ahhoz az ötlethez, és akkor teljesen más megvilágításból próbáltuk a jelenetet, de az André is ugyanígy dolgozott a három nővérrel. Mind a ketten nagyon nagy kísérletező emberek, és Purcaréte is elképesztő agyú ember, tehát rengeteget lehetett most tőle tanulni abból, hogy hogyan kell hozzáállni egy ilyen műhöz. Meg hát azért az, ahogy tetszik, valahol egy mese, és pont ez a fajta betülete ad nagyon sok lehetőséget arra, hogy nagyon sok színes dolgot kipróbáljon benne egy rendező a színészekkel.
Milyen világot teremt Purcaréte, aki hozta magával alkotótársait, és a zene fontos szerepet kap majd az előadásban.
Igen. Igen, nagyon sokat ad hozzá, és nagyon érdekes hangulatot teremt. Nincsen időben pontosan azért behatárolva az előadás. Talán a 20-as évek Amerikájában tehető az a kis díszlet, amint van, de szerintem nem kell ezt időben elhelyezni ennyire konkrétan, ez csak egy ilyen kis adalék a dologhoz. Szerintem egy külön dimenziót teremt a zene, pedig engem nagyon sok helyzetben emlékeztet, van egy ilyen műfaj, az a neve, hogy dark jazz. Egy zongorista van a színpadon, és szaxofon, hát ennek a két hangszernek összead a hangzását, egészen jó értelemben lúdbőröző hatásokat ért el a zeneszerző. Nagyon-nagyon sokat dob a világán, és nagyon sokat ad nekünk is érzetben az, hogy sok zene szól a jelenetek alatt.
Szatori Dávidot, a Nemzeti Színház színművészét hallották. Ónodi Eszter, Fullajtár Andrea, Máté Gábor, Fekete Ernő, Bezerédi Zoltán, Kocsis Gergely és a Katona József Színház számos többi művésze szerepel a Fényevők című Gorki adaptációban, amelyet a hétvégén mutatnak be a nagy színpadon. Fehér Anna Magda kérdezte Aser Tamás rendezőt.
A Fényevők című adás a legnagyobb százalékában mégiscsak Gorki a napgyermekei, amit előzőleg Makaimre fordított. Mi az új fordításban egy mai atmoszférát várunk az új nyelvtől, és kiegészítettük a darabot néhol, hogy az értelmiség világjobbításra vágyó világa, és az alullevők megszomorított, megnyomorított, sértett, felzaklatott világa párhuzamosan és egymás mellett jelentkezett. Az eredeti darabban is így van ez, legfeljebb a hangsúlyokat változtattuk meg kicsit. Új szereplőt nem írtunk a darabban. Tulajdonképpen a liberális értelmiségről szóló dráma és komédia ez egyben. A liberális értelmiség lelkesült, világjobbító gondolatait és az életét, amit ennek áldoz, ennek jegyében él, ezt egyrészt szeretetteljes iróniával kezeli Gorki, másrészt azt a katasztrofális impotenciát és tehetetlenséget, amivel mégis a világban élnek ezek az emberek, ezt meglehetős dühöt szati irával ábrázolja, és ez egyszerre van, és együtt a szeretet, a szatíra, a bosszankodás, a dű, a kétségbeesés, és ettől több szólamú és több rétegű ez a darab, és remélhetőleg az előadás is az lesz.
Illetve kusza szerelmi viszonyok is kibontakoznak.
Ez egy nagyívű és polifon darab, aminek a szereplői vegyész, biológus, festő, állatorvos, forradalmár egyfelől, másfelől pedig viceházmester, lakatos, csavargó, ezek a világok találkoznak itt-ott nagyon érintőlegesen, de minden ilyen találkozás surlódással és bajjal jár.
A Katona József Színház nagy színpadán 16-an játszanak az előadásban, illetve zenekar is kíséri a játékot. Kovács Kovács Márton és Szakál Tamás vezetésével a zene milyen szerepet kap?
Körülbelül olyasmit, mint amit egy filmben szokott. Aláhúz, ellenpontoz, gúnyorosan rámutat valamire, vagy éppen érzelmileg aláfest. Tehát valójában egy filmzenét kell ide képzelni. Maga az előadás és maga a darab is tulajdonképpen rendkívül filmszerű, hiszen gyorsan váltogatják egymást a jelenetek, a szereplők bezúdulnak és kizúdulnak, rendkívül sokféle és sokszínű viszonylatok, szerelmek, szeretők, udvarlások, féltékenykedések, tehát mindaz, ami egy magánélet pocsolyájában topog, amihez képest rábrándok, a célkitűzések, azok mérhetetlenül nagyívűek és nagyszabásúak, és a hétköznapok pedig gyakran szerencsétlenek, kiszerűek és mulatságosak.
A Sár Tamás rendezőt hallották. Rubin Szilárd Apró Szentek című regénytorzója alapján az 1953 és 54 közötti török szentmiklósi sorozatgyilkosság hátterét mutatja be a Katona József Színház, ahol a Farkas is jó című előadása. Az 5-10 éves lányt meggyilkoló, halálbüntetésre ítélt Jancsó Piroskát Borbély Alexandra alakítja az előadásban. Szerepéről Fehér Anna Magda kérdezte a színésznőt.
Piroskát úgy próbáltam ábrázolni, hogy olyan dolgokat kerestem benne, kerestünk a rendezővel, amit tulajdonképpen megszeretjük, vagy nyilvánvaló lesz, vagy megérti a néző, hogy miért is csinálta ez a lány ezeket a gyilkosságokat. Nagyon fontos, hogy 13 éves volt a Piroska, amikor az anyja lefogta, hogy meg tudja erőszakolni őt egy szomszéd, és ez mély nyomot hagyott benne, meg az is, hogy az anyja hogyan élt, hogy folyamatosan idegen férfiak jártak föl hozzá, és egy kenyérért is eladta magát. Ő a férfiaktól megundorodott, az anyjától nem kapott szeretetet. Szerintem ezekben a fiatal kislányokban magát látta, amikor még ő is tiszta és naív volt. Ez vonzotta őt, és csak szeretni akart. Természetesen nekem úgy kell gondolkodnom egy szerepről, hogy az igazságát keresem. Furcsa, de hát úgy van az életben is, hogyha megismerünk egy gyilkost, ahogy például a Truman Capote-nak a könyvében van, ugye a Hidegvérrel, ahogy bemutatja nekünk a gyilkosokat, valamiért megpróbálja őket megérteni az ember.
Rubin Szilárdnak az Apró Szentek című regényét adaptálták most színpadra, és ő is így közelítette ehhez a történethez, hogy Jancsó Piroskának a felmentését, vagy legalábbis megértését tűzte ki célul. Ez az írói viszony megjelenik el, vagy hogyan jelenik meg a színpadon.
Rubin Szilárd indítja az egészet, akit Keresztes Tamás játszik, az ő történetével ő visz vissza a múltba. Elmondja, hogy a regényben is van, hogy ő elment a Bűnügyi Múzeumba, és ott meglátta ezt a képet, valami elkezdődött. Azért is próbált visszamenni, mert azt gondolta, hogy lehet, hogy az oroszok voltak, ami szintén megjelenik a darabban. Érdekes, hogy valakinek valami ennyire a rögeszméjévé válik, nyomozóval, aki akkoriban nyomozott az ügyben, Farkas Sándor, akit Kovács Lehel játszik. Rubin Szilárd vele beszélget, párhuzamosan történnek a jelenetek a Piroskával. Van úgy, hogy a Piroska kikacsint a Rubinra többször, vagy hogy olyan, mintha ott lenne az író akkor, amikor történt.
Jancsó Piroskát végül kivégzik. Ezt hogyan mutatják be a színpadon, és hogyan dolgozta fel ezt a tényt, hogy végig mellett áll a szerep megformálásában, és végül is halállal végződik ez a történet?
Nem tudom, hogy eláruljam-e, hogy a darabban ez hogy van. Megtörténik az akasztás. Nagyon nehéz. Én annyira megszerettem ezt a lányt. Nagyon, de hát a Gotár Péterrel csodálatos volt a munka. Jól működik köztünk ez a színész-rendező viszony egy ilyen nehéz anyagnál. Nagyon fontos, hogy értse egymást a két ember.
Borbély Alexandra színésznőt hallották. A 2011-ben földrengés és cunami sújtotta Japán régió jellegzetes kézműves és iparművészeti tárgyait mutatja be a Néprajzi Múzeumban a Tohoku egy hányatott sorsú vidék kézműves hagyománya című kiállítás. A tárlatról Olá András kérdezte Hámos Esztert, a Japán Alapítvány kulturális programvezetőjét.
Ez egy világkörüli kiállítás, ami a világ számos országát megjárta már, Olaszországon, hát Németországba, majd Oroszországba jutott el, és ezt követően most kerül hozzánk el Magyarországra is. Ez a 2011-es katasztrófát követően egy évvel került összeállításra. Mely textil, bambusz, faalkotások, kerámiák, szövetalkotások sokaságából válogat. Ezek többek között használati cikkek is. Vannak köztük kimonóhoz használt obi övek, mindenféle tároló edények, szaké, hispálinka tartó fohárkák és különféle vázák. Emellett találhatunk vesszükből készült kosarakat, amit használnak szintén tároló edényekként. Találhatunk öntött vasedényeket, teatartó edénykéket. Tehát elsősorban nem csak dísztárgyakat mutat be a kiállítás, hanem minden mai napig hagyományozódott és mindennapos használatban lévő cikkeket is.
Milyen programok kapcsolódnak a március 5-ig látogatható kiállításhoz?
A kiállítás már egy igen rövid időtartamot ölel fel, de a kiállítás 3 hete alatt különböző programok is várják a látogatókat. Emellett március 1-én lesz egy egész napos ingyenes programsorozat, ahol a japán kultúráról szóló előadások, gyermekeknek kézműves foglalkozások várják az érdeklődőket.
Hámos Esztert, a Japán Alapítvány kulturális programszervezőjét hallották. A nemzetközileg elismert képzőművész Navid Noor kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők a Trafo galériában. A március 23-áig ingyenesen látogatható tárlatról Fehér Anna Magda kérdezte Fenyvesi Áron galéria vezetőt.
Navid Noor, aki iráni születésű, de valójában holland képzőművész, most volt a Trafóban az első magyarországi bemutatkozó kiállítása. Az utóbbi években üstökösszerű pályát futott be. Az első valódi nagy önálló kiállítására a Kasseli Friedrichianumban került sor. Ez talán a lájtfülűbb képzőművészet szeretőknek többet mond, ugyanis ebben a Kasseli Friedrichianumban rendezik 5 évente a világ legfontosabb kiállításának számító dokumentát, és a Friedrichianum igazgatója rátalált Navid Noor blogjára, és az alapján rögtön meghívta egy nagyon álló kiállításra, és ezzel indult az ő nemzetközi pályája. A mai napig az egyik legfontosabb inspirációja a saját gyerekkora, vagy a tínédzserkora, ahol a saját bevallása szerint imádott gördeszkázni, már nem nagyon tudott.
Navid Noor a Trafo galériában látható kiállításának középpontjában a színek állnak. Milyen különös eszközökkel és koncepciókkal közelít a művész a színek világához?
Igen, Navid Noor művészetének az egyik különlegessége az, hogy egyáltalán semmilyen mediális határt nem szab magának. Ugyanolyan milyen analitikusan, néha alkimikus módszerességgel áll neki olyan klasszikus műfajok újraértelmezésének, mint például a hagyományos táblaképfestészet, de ugyanakkor készít szövegalapú, konceptuálisnak számító munkákat, installációkat, vagy egyszerűen tárgyakat talál, és azokat gyúrja műalkotássá. A kiállításon hangsúlyos kék-vörös sorozat, ez a két cím azért vált mágikus jelentőségűvé számára, mert amikor gördeszkázott, ilyen foltokat szerzett a hatalmas esései közben, és egy idő után a foltok már nem a fájdalomra emlékeztették, hanem egyfajta utat szimbolizáltak a számára, hogy milyen áldozatok árán sikerült mondjuk kiviteleznie egy gördeszkás trükköt, és azt mondja, hogy az ő viszonya a festészethez hasonló, mint a gördeszkázáshoz, hogy áldozatokat és sérüléseket kell szerezzen ahhoz, hogy sikeresen érjen célba. Ezek a kék-vörös foltok megjelennek a művein is. A fekete szín még nagyon hangsúlyos elem a kiállításon. Navid Noor ugyanis egy hosszú interjút készített a fekete színnel, ami most elolvasható a Trafóban. Azt mondja, hogy az első művein 4-5 éves korában kezdett el gondolkozni a pokróc alatt, amikor teljes sötétségbe borult, körülötte a világ, és hogy ebből az univerzum alapfeketeségéből építkezik az ő, hogy nem példanélküli forma kincse.
Fenyvesi Áront, a Trafó galéria vezetőjét hallották. Kedves hallgatók, az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Olá András és a felelős szerkesztő Csák Gyula nevében is búcsúzik a műsorvezető Gál Ildikó.
Kulturális híreket hallottak.